Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjén egyensúlyoz, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború és mennyit a békepárti erők. Olyan biztonsági megoldást kell találni, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érezheti magát, mert ez garantálhatja azt, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, vélekedett. A brit külügyminiszter kizárt annak lehetőségét, hogy a NATO katonákat küldjön az ukrajnai hadszíntérre. David Cameron előzőleg Kijevbe érkezett, ahol találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, aztán a nyugat-ukrajnai Lemberg városába látogatott. Nagyon veszélyes tendenciának nevezte a Kreml szóvivője, hogy európai politikusok folyamatosan az ukrajnai konfliktusba való közvetlen beavatkozás lehetőségéről nyilatkoznak. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök a The Economist című lapnak adott interjúban ismét azt hangoztatta, nem zárja ki, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, ha Oroszország áttöri a frontot. Az Európai Unió és tagállamai, illetve a NATO elítélték a Németország és Csehország elleni orosz kibertámadásokat. Berlin szerint az orosz katonai hírszerzéshez köthető APT-28 hacker csoport támadást követett el tavaly a német szociáldemokrata párt ellen, illetve a cseh külügyminisztérium közölte, hogy az állami intézmények is a kiberhadjárat célpontjai voltak. A jövő heti kormányülésen döntés született arról, hogy a szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölte a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt, a magyarországi átlagár 3,2%-kal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagosára itthon 628 forint volt, ami 15 forinttal 2,4%-kal haladta meg a régiós 613 forintos átlagot, közölte kísérleti adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Lejárt 16 órakor a listák bejelentésére meghatározott határidő az Európai Parlament magyar tagjainak júniusi választására. A két nyilvántartásba vett lista mellett további 11-et jelentettek be, azaz legfeljebb 13 párt, illetve pártszövetség listája szerepel majd június 9-én a szavazólapon. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Kína-Magyarország övezetés út pragmatikus együttműködés tematikus fórumon. Nagy Márton szerint Magyarország minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen. Fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölt, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek hazánkban. A kormány a továbbiakban azt szeretné elérni, hogy újabb belföldi projektek kerüljenek a társfinanszírozású beruházások listájára. Xi Jinping kínai elnök jövő héten, május 8-a és 10-e között tesz látogatást Magyarországon. A Horizon program 8 milliárd forint keretösszeggel támogatja, hogy kiváló magyar műhelyek vezetésével olyan nemzetközi kutatási projektek induljanak a világ legkiválóbb egyetemeinek és kutatóintézeteinek közreműködésével, melyek Magyarország és a nagyvilág számára egyaránt fontos társadalmi és gazdasági kihívások megoldására fókuszálnak, mondta a felsőoktatásért is felelős államtitkár. Brüsszel diszkriminatív döntése kizárta a modellváltott intézmények kutatóit abból az együttműködésből, mely Európa versenyképességének egyik lényeges eleme, a Horizon programból, emlékeztetett Hankó Balázs. Szankcionálhatóvá válnak a felvásárlók általi 30 napon túli késedelmes fizetések a gazdálkodók felé, az országgyűlés által elfogadott termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően, közölte az Agrárminisztérium államtitkára. A szabályozás új lehetőségek megteremtésével javítja a termelők felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetét, a legtöbb szabály január 1-én lép életbe, ismertette Feldman Zsolt. Kulka János Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját választották a Nemzet színészének, közölte honlapján a Nemzeti Színház. Kulka Jánost a március 30-án elhunyt Tordi Géza helyére választották maguk közé a Nemzet színészei. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, a kevés gomoly és fátyol felhőből néhol kialakulhat kisebb zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrelhet, eleinte még élénk lehet a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikusok Tompos Péter és Karkus István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője, a Szent István Rádió valamennyi kedves hallgatóját. Ma Nádudvart, Mezőkövesdet és Tarna-Szent Miklós határát látogatjuk meg. Elsőként a szürkék útjáról hallhatunk, Nádudvarról.
Sári Melinda Katalina nevem, a Nádudvari Látogatóközpontban vagyunk. A Látogatóközpont Nádudvart mutatja be, és ez egy projekt, Ben szerepel a Szürkék útja, ahol 8 település összefogásával létesült meg. Mindent városban egy-egy ilyen látogatóközpont. És körbe is lehet járni egyébként az összeset, mindegyiknek ugyanez a funkciója.
Hát a gólyát látok, még Szürkét nem, de ugye nálad vannak a madara. Egyébként meg hát a Szürkék útja, ez azt jelenti, hogy annak idején a hajdok itt kerrektek valamikor.
Természetesen, így van, így van. A kiállítás a gólyával kezdődik, egyébként őt mutatja be.
Sok a gyerek egyébként?
Szerintem van Nádudvaron, nem panaszkodhatnak, bár nyilván sosincs elég, de igen.
Na jó, ez volt a vicc, és akkor...
Így van.
Tehát a gólya, a madara.
Így van, ugye a vízi világ mára már visszaszorult, de azért azt gondolom, hogy még a jelenlévő gólyák kapnak megfelelő táplálékot innen a városból, meg hát itt vagyunk ugye a Hortobágy lábánál, tehát itt azért nagyon sok táplálék van a számukra.
Gondolhatna az ember, hiszen a nád az vizes élőhelyeken
van,
és
így
hát
van.
nagy valószínűséggel a nádról kapta a nevét, a nádas udvarokról, a kerítésnek használt nádról. Ennyit lestem, úgyhogy tanultam, és akkor egy bemutató központba indulunk.
Igen, itt az állatvilágot, a tájat mutatja be egy-egy ilyen fali kép, meg a növényzetet, hogy mi az, ami jellemző nádudvarra. Hát itt látjuk ugye a vidrát, a lápipót, a vörös hasunk, a szíki pacsirta és a gólya.
És a háttérben egy kunhalom.
Így van mindegyiknek. Itt vannak a növényzet is, hát bővebben ott írnak róla, amit érdemes elolvasni, hogyha érdekes.
No, akkor belépünk egy függöny mögé, egy kis időszakos kiállítás.
Egyébként a függöny, azt is érdemes.
Ja, hát úgy könnyű, aki tudja.
Igen.
Most már látom.
Régi térkép, az első, ami készült.
Gondolom 1700-as évek környékén.
Hát ebben a teremben vetíteni szoktunk egyébként. Van egy szép tévé, ahol le tudjuk vetíteni a nádudvar kisfilmjét. Van egy hosszabb is, meg egy rövidebb is. Ha esetleg rájönnek, akkor bekapcsolom, nagyon szívesen. Most itt jelenleg egy a méhek világa kiállítás található. Azt a debreceni természettár készítette, és ő általuk van itt. Jövő héten jönnek az óvisok hozzám, és nekik tartok majd foglalkozást.
Megnézhetik a tévét is akkor?
Azt is megnézhetik, de nekik nem. Nem ez lesz a téma, hanem a méhek, és akkor ugye bemutatom.
A méhek.
Így van. És Mihály Halmi méhészetnek vannak itt a termékei.
Ja, ők... ami ott elől van azok az üvegek?
Nem, itt.
Ja, itt be? Kenyeret hozunk hozzá, mézes kenyérnek.
Hát, azt nem akarnám megbontani, mert kaptuk, de igen, nagyon érdekes dolgok azért, azt gondolom.
Hát az lépes.
Lépes méz, így van.
Hát nem kaptárak vannak, kicsi, egy-kettő kaptár. Hát, csak annyi, hogy akkor itt van méhészet egyébként.
Van, többen is vannak. Mi? Nem tudom pontosan hányan méhészkednek, de vagy hármat biztosan tudok.
De általában ugye úgy gondolja az ember, nem ilyen részen méhészkednek, hanem ahol fa van, akácfa, vagy pedig más
fa. Hát igen, a repce, így van, a napraforgó is, ja, a vegyes virág. Hát az akácér azért el kell utazni, de azt gondolom, hogy megéri a méhészeknek arra az egy-két hétre.
Ha jó a mézára, természetesen.
Hát igen, nem egyszerű.
Mondjuk a közel megyünk, nem fognak megcsípni, vagy megszúrni most. Ugye egyre inkább az a cél, hogy megszerettetni ezeket a rovarokat,
igen,
nem csak
van.
Méheket, a beporzó rovarokat, mert nélkülök nem lesz termés.
Nem bizony, így van, nagyon fontos. Van itt egyébként egy olyan keretünk is, amit
nézzük.
Van
még. Aha, lép. Még ezt nem pergették ki.
Nem pergették, igen.
De ez tartós, nem romlik meg a minden.
Ja, nem. Kicsit meleg van, úgyhogy lehet majd megolvad, vagy kienged, de nagyon érdekesek egyébként. Itt vannak már kikelve. Az összes kis méhecskából kikel. Így néz ki egyébként, egy kezdésnek indult.
Tehát egy műlép, nem a méhek csinálták ezt, úgy
ez látszik. Már meg van indulva. Mindjárt megmutatom.
Ja.
Azért van megindulva. Ez az a műlép. És akkor ezen ugye még nincs semmi.
Nincs, igen.
És akkor mutatom a következőt, amikor már így megindul a dolog.
Igen,
nem
elkezdő.
Tudom, így látja-e. Uh-huh. Ez már meg van indulva.
Látom. Megyünk akkor, hoppá, itt is. Itt igen, már a lakóházban.
Egyik képes napja látható, úgyhogy ha összehúzzuk. Vasútállomás, azt hiszem az
van. Van odaírva?
Igen. kell menni, így van, itt Nádudvar címere látható.
A gólyával.
A gólyával természetesen, így van, a pajzson viselt színes jelvény, amelyet például nemesi családok, települések és más szervezetek maguk azonosítására használtak. Hát ez az, úgyhogy ebben van a gólya, a három, azt hiszem három kalász búza és az öt szál nád.
Búzóval, békabúzóvalánya?
Igen.
Együtt? Aha. Ilyenkor memóriajátékot
nem. Memóriajátékkal lehet játszani. Így van, több címet. A kiváltságlevelek láthatók az ajtón, visszamenőleg 1213-ig akkor volt az első írásos említése Nádudvarnak, és hát ugye főbb állomásai láthatóak.
Ezek a lakosságszámot akarják?
Nem, évszámot akarnak.
De én erre a lejtésre gondolok. Török időkben lement föl, és most újra lejjebb egy kicsikét. Rá lehet fogni.
Hát rá, igen. Hát ez egy idővonal. Nádudvarnak két híres szülötte van, vagy legalábbis akit ebben a kiállításban kiemelnek. Az egyik Kövi Sándor, Nádudvar szülötte. Ő egy jogtanár, vagy jogtudós volt. Debrecenben majd később Sárospatakon tanított. Őróla van elnevezve az általános iskola itt Nádudvaron. Úgyhogy többek között, mindjárt mondom, Kossuth Lajost is tanította, illetve Szemere Bertalant. Lukács Dénes, egy tüzér ezredes, akiről Nádudvar utca is van elnevezve. Őről azt kell tudni, hogy a háború során került ide Nádudvarra, és itt élte meg a nyugdíjas, ha nevezhetjük, 1800-as években nyugdíjas napjainak, tehát végnapjait itt élte le, árvákat fogadott be, és róluk gondoskodott már az utolsó életenapjaiban.
Akkor átlépünk.
Átlépünk a pásztorvilágba, ha már a szürkékről volt szó. Úgyhogy az interaktív kiállítás részeként van egy gameskult játékunk. A játékot képernyőn lehet egyébként játszani.
Ja,
vagy...
itt ezzel?
Igen, igen, igen.
Nem fogunk most játszani, hanem csak...
Komplett játék van kérdőívekkel egyébként, mint a tableten pittyektetni kell a válaszokat, és akkor megmondja, hogy jók-e a válaszok. Ez meg egy kirakós játék egyébként, ezt is lehet haladva. Szóval ugye mágneses az egész, és ha összekeverjük, gyerekekkel szoktunk így kirakózni.
Egy puzzle. Igen. Kicsit
hát
nagyobb bacska.
Tulajdonképpen, igen, igen. Hát a pásztorkodás kellékei láthatóak, viselete, postor...
Tükör azért, hogyha beöltözik valaki?
Igen, igen, be lehet öltözni, van hozzá minden felszerelés, kisebb gyerekeknek, nagyobbaknak, felnőtteknek, és akkor három viseletet láthatunk. 18, 19 és a 20. század pásztor viseletét mutatja be.
Mondjuk azt a fehér gatyásat, én nem tudom, hogy milyen pásztor volt, kanász esetleg. Mindegy?
Nem, mert a kanász az sertést terelgetett, ők inkább marha.
Ilyet még nem láttam, de legalább látok ilyet is.
Hát így van, így van.
Tehát ezek gulyászok. Zenélünk is majd.
Zenélhetünk, ki lehet próbálni. Volt Nádudvarnak cimbalmosa, nádudvari születésű, Kovács Imrének hívták, ez az ő cimbalma, és akkor lehet hallgatni cimbalom muzsikát is.
De ezen nem szabad játszani.
Nem szabad, de lehet fogni egyébként is. Lehet rajta. Csak én nem tudok.
Hasonló van, én sem, úgyhogy nem is próbálgatom.
Hát itt áttérünk a fazekasságra, ugye Nádudvarnak ez a fő profilja, végül is a népi kézművesség fővárosa, de a fazekasság viszi a legtöbb információt. Nagyon sok fazekas család élt Nádudvaron, manapság is, én azt gondolom, hogy sok család él meg ebből.
Kárnagy
hát
is akár, a fazekas.
Igen, 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 a fazekas dinasztia.
Azt voltam náluk, hogy...
Hát akkor nem is mondok sok mindent róluk.
De a fekete kerámia itt van.
Igen, igen.
Gyönyörűek.
Igen. Foglalkozást szoktam tartani, azért van a gyerekeknek. Hát itt láthatjuk a fazekas család családfáját is, egy-két kiégetés nélküli kerámiát. Meg hát ide lehet ülni, fel lehet menni a kötény, lehet szelfit készíteni. Forog is egyébként, tehát ki is lehet próbálni, ahogy tetszik. Most egy kicsit meg van keményedve, mert
vízzel fel lehet hígítani.
Persze. Így van. Hát itt még Balokár, hogy emeljük ki, aki kosárfonó népi iparművész, de természetesen nálad vannak nagyon sok népi iparművésze van. A következő rész a mai élő iparosokat mutatja be, és a termékeiket természetesen.
És természetesen itt is
természetesen van egy csodás terminálunk, ami szintén működik. Játékok vannak rajta, rengeteg információ, kérdések, válaszok. Letölthető applikáció is van telefonra, és akkor végig lehet járni mind az összes települést. És akkor az applikációk mentén lehet menni, lehet kérdésekre válaszolni, lehet információkat begyűjteni. Megmondom, játékok is vannak rajta. Nagyon szeretik egyébként. Hát aki informatív, aki használja a telefonját, nem csak telefonálásra, ezek az applikációk ugye sok lehetőséget rejtenek.
Ugye minden településen más és más a kiállított tárgyaknak a sora.
Persze.
A marhák maradtak.
Hát ez a címe, egyébként adok hozzá prospektust, mert van, adok hozzá, nagyon sok információ van benne, ez a gyűjtő neve, én azt gondolom, és minden város a saját magáit tette össze.
Hát akkor itt aludni is kellene ahhoz, hogy a nyolc helyet megtaláljuk.
Hát
vagy kicsit is azért egy-két óra. Mit nézünk?
A zsinórozást? Igen. A viseletet is készített egyébként, nagyon jó dolgokat. Kánas Zsoltinak is itt vannak. Igen, meg ugye a nádodvari könyvek. Nádodvarról, nádodvariakról szólóak. Régebbiek is, meg újabbak is.
Hogy látogatható ez a központ? Fel kell hívni a
műtárra? Hát nem árt bejelentkezni. Most jelenleg nincs állandó fix nyitvatartás, de itt vagyunk, tehát bármikor jönnek, szólnak, átjövünk. Meg itt ilyenkor, amikor kiállítás van, az időszaki, minden nap itt vagyok, 1-től 6-ig.
Nincs melege néha?
De.
Nyáron?
De, mondjuk nem tudom, mert ugye január óta vagyok itt, de hát elég meleg van most így, és még nem működik, de majd lassan működik. No,
köszönöm szépen.
A magyar szürkék útja, abban minden település benne van.
Itt az enklemethez is.
Meg itt is vannak felsorolva. Debrecen, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes, Nádudvar, Hajdúböszörmény, Balmazújváros és Hortobágy. Van benne térkép is, leírások, melyik városban mit tartalmaz.
Ez egy jelentős projekt akkor.
Igen, valóban.
Láttam, hogy 800 valahány millió az egész. Na, most ki van írva?
Igen.
Sári Melinda Katalint hallották Nádudvarról, a szürkék útjáról. Hogy mi az a felnőtt megőrző? Hamarosan megtudhatják a következő riportunkból.
Püspök József.
Illetve a felesége, aki itt van, és figyel árgó szemekkel.
Nagy Mónika.
Felnőtt megőrző, és egy lakatot kaptam volna.
Igen, ördöglaktak vannak tulajdonképpen alapvetően. Tehát amik a régi hagyományos, ugye az órak és a szív, ugye ezt ismerjük, ezt a fajtát. És ezekből van egy továbbfejlesztett változat, ami szögből készült, tulajdonképpen teljesen egyszerű, megtaláljuk a messzési pontot, szögnek is szét lehet forgatni. Vannak az új rendszerük, ami például ez a fakanál, mint az úr is ott próbál szétszedni, ez még tűzési technikával jön szét. Tehát tulajdonképpen azt csináljuk, ugye, hogy a végét a madzagnak áttoljuk a bogyókhoz,
erre nem is gondoltam volna. Hogy...
Két bogyót áthúzzuk a madzagon, és szétjött a két fakanál.
És ezeket hol tanulja olyan?
Hát én, hogyha tanulom, és tanultam a páromtól, 30 éve vagyok itt a rendezvényen, igazából ő mutatta meg ezeket nekem. Hát a szög, az még az ő mestere csinálta az elsőket, amikor ő tanulta a néppiáncvezetői képzést kapta. Az örömöket az ugye nekem gyerekkoromból jött, maga a klasszikus. Ezek meg egyet az ember kitalál, és utána fejleszti tovább-tovább, tehát minél több darabból rakja össze, tehát ugye ez már három darabos, az is három darabos, és ezt lehet a végtelenségig fejleszteni. Illetve van még az egy nagyon érdekes, keretben van egy X-Fang, ebben a lényeg az, hogy ebben két darab csap van, és a lényeg az, hogy ha megtaláljuk azt a sebességet, hogy a centrifugás erő által ugye kirepül, és akkor lehet szétszedni így, és ott van benne a csapat.
És segít a felnőtteknek? Vagy a gyerekek is jönnek ide, gondolom?
Hát, jönnek a gyerekek is, igen, de most még szerintem korán van, mert tavaly,
alig múlt
tavaly nagyon jó, volt egy édesek voltak, volt egy házaspár, egy jó órája ma játszottak itt velem, mikor egyik ránézett a másik, és mondja, te apa, gyerek hol van? Fölnézett, jó helyen van, gyerünk, és játszottak tovább, tehát hogy szeretik a felnőttek. Segítsek?
Megnézzük a megoldást.
Jó.
Na, gyerünk akkor, tehát nézzük
meg. Én azt mondtam, hogy...
Át kell fűzni.
Tehát itt van a...
Megyek már is.
Itt a vége a madzagnak. A madzagal átmegyek a két bogyóhoz. A két bogyót átfűzöm. Ennyi a hurkán is a pecén. Ez ugyanaz, ez is. Tehát minél több dolár, ugyanabb nyújtában, van, mert többet kell fűzni. De fűzés technika az egész. Ha van esetleg társ vagy barát, akkor lehet jönni kockapókerezni. Vagy képerezni. Jó, rendben.
Csak addig.
Okay. Jó helyen van a kisfiú. Itt is ugyanaz a helyzet.
Dominó, malang, kártya.
Mi van még itt egyébként?
Hát itt, ami is a felnőtteknek van, ugye még az óriás dominó van, malom, illetve hoztam magyar kártyát, ha vettem valami egyszerűt, egy 21-ezni akarnak. Tehát én...
Jó, értem, akkor itt el lehet lenni, hogy...
Így van, tehát itt az mindig az a lényeg, ugye, hogy a gyermekek körbe-körbe tudnak játszani, és addig a felnőttek jöhetnek hozzám, és akkor én elszórakoztatom
őket. Jó, hát látszik, kör lehet nézni, és akkor a gyerekek el vannak.
Hát itt a játékok ugye úgy vannak, ami most aktuális, ugye a nyuszi.
Bárányok.
A bárány nyuszi a húsvéthoz. Az a tulajdonképpen egy gyereksorok. Ott a kukoricamérleggel tudnak játszani, kisebb puzzle játékok vannak. Ez a hátsó rész, az meg a úgynevezett a retro játék, az a régi, ugye a Vizipó, Leo is, no, és
a
Sussi,
a figurát.
Ez retro. Meg a retro rész. Párom. Ő a mester.
A szerző.
Igen. Tehát ő.
De már egy szerzőpáros lettek így.
Szerzőpáros, igen.
És honnan jöttek egyébként?
Gödöllön.
Ott is... Minden héten kijárnak, vagy pedig azért arra nincs idő?
Hát mostantól őszig minden hétvégére van, de az országot járjuk tulajdonképpen, mindenhol meghívás van. Múlt héten voltunk Veresegyházon?
Ott van nagyobb rendezvény.
Betyár találkozó volt.
Harmadik
Betyár. Igen, azon kint voltunk. Mindig más és más. Itt most a 30 évben vagyunk itt, tehát ma visszahívnak minket, ez már visszahívásos.
Jó hely, mert zárt nagy,
jó, igen.
Autók nincsenek. Hát akkor mit kívánja? Hát sok vendége.
Köszönöm szépen, nagyon kedves.
Püspök Józsefet hallották egy mezőkövesdi rendezvény kapcsán a felnőtt megőrzőről. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság a kihajtás napját Tarna Szent Miklóson ünnepelte a szürke gulya bemutatásával és különböző programokkal. Elsőként egy festőművészt hallhatnak.
Bartus Csaba, Egerből. És éppen van három rajzom, amin még van örökítve a Smoky barátom is.
Kint vagyunk a legelő, mióta készíti ezeket a képeket.
Hát már gyerekkorom óta foglalkoztam a rajzolás festéssel. Kimondottan így nagyon, hát a 80-es évektől ezt csinálom.
De azért nem egyféle fajta, vannak itt csendéletek, és van még állatportrék is.
Amit rendelnek, azt megfestem, úgyhogy nem csak ortobágyi témát festek, mindenféle, akár arckép, tájkép, bármit megcsinálok, amit rendelnek tőlem.
Annyi sok ideje van? Vagy ez kereset is?
Hát most már csak ezt csinálom. Eddig ugye nyomdába dolgoztam, közben is festettem, míg dolgoztam nyomdába, de most már csak ez a foglalkozásom, a festés.
Kisebb méretű, vagy nagyobb méretű is készít?
Végül is amilyet rendelnek. Akár lehet kicsi is, de lehet nagyon nagy is.
Milyen öltözéke van egyébként?
Hát nekem ilyen hortobágyi öltözéken van.
Cifraszűr,
bőgatya, kalap. Megadom a tiszteletet a hortobágyi embereknek. Sokat járok a hortobágyra, sok rendezvényen ott vagyok, és azért is szoktam így kiöltözni.
Rendezvényekkel főképpen, vagy pedig hát azért kiviszi, akkor is, ha nincs, vagy akkor nem érdemes, hogyha nincsen ember kivinni a képeket.
Hát nem, főként rendezvényeken vagyok ott Hortobágyon. Kihajtási ünnepség, hidivásár, lovasnap, behajtás, ezeken szoktam részt venni.
Mondjuk olyankor az ember akár készülhet is arra, hogy elhaz egy-kettőt, de más esetben az ember nem úgy jön ide, hogy tele van az ebe, és akkor képet akar venni.
Nem úgy. Még nekem van rendelésem is különben, nem csak a rendezvények, hanem hogy jönnek hozzám képet rendelni.
Itt meglátják, és akkor utána esetleg rendelhetnek?
Úgy is meg van weboldalam, azon is láthatnak sok képet, ott is tudnak rendelni, meg így, hogy meglátják, és akkor rendelnek. Vagy van, aki már vett tőlem, őnála meglátják, és ő mondja, hogy honnan van, és akkor úgy van rendelés.
Egyébként a kedvenc színei melyek?
Hát nekem inkább az okker, a barna, mert itt látható van olyan kép, ami csak barna színnel van megfestve. Nekem inkább a barna tetszik.
És ez miből adódik egyébként? Abból, hogy az egy ilyen általános dolog? Mert még a szűr is egy kicsit, meg alatta lévő is barnás, meg hát, a kalap is.
Igen, meg hogy a régi fotók régen is ilyen barna színűek voltak. Aha. Az véget...
Ez már nem fakul ki.
Ez már nem fakul ki, igen.
Kereteket ön készíti?
Nem, a kereteket az keretező szoktam vinni, és akkor ő csinálja a kereteket. Meg ő is szokta mondani, hogy milyen legyen a színe, vagy én választok, hogy milyen. Meg a kép adja, hogy milyen színű keret legyen neki csinálva.
Szóval most azért jött ki, mert azért szürkéket is festett.
Így van, megkértek, hogy nem jönnék ki, hát én elfogadtam a köszönettel a meghívást, és kijöttem. Főkép, hortobágyi képeket tettem ki, meg szürke marha látható a képeken sok.
Hát meg itt a Mudi vagy a Pubi, a kutya.
A telelő kutya hozzátartozik a pásztorsághoz.
És egyébként sokat dolgozik?
Igen, van amikor sokat, most is dolgozok, ugye az idényre, hál' Istennek sok kép elfogyott, és ugye készülnem kell az idei eladásokra, meg rendezvényekre.
Nem egy könnyű élet ez azért, hogy az ember úgy gondolja, igen, de hát azért ezt meg kell esteni, de nehezebb az eladás, nem?
Hát, mondhatjuk így, hogy az is, az se egyszerű, igen. Megfesteni, jó, ott vagyok sokáig, meg hát van, amikor este megyek fel a műteremből, ha úgy van munka, meg hogyha sok összegyűlik, sok rendelésem van, akkor sokat nem vagyok a műteremben. De a mai világban tényleg eladni nehezebb, mint megfesteni.
Találkozott már a saját képével valahol? Nem az arcképével, amit festett?
Találkoztam, igen. Úgyhogy interneten is, de találkoztam. Nagyon jó érzés látni.
Igen.
A régi képet is. Az igazság, hogy egy festő sose fejez be egy képet. És mindig látom, hogy na most ezt csinálnám másképp, ha most csinálnám másképp. Van úgy, hogy ma mondom, én ezt teljesen másképp festettem volna még most, mint akkor.
Na de hát ez délelőtt is másképp, meg este is másképpen festi. Más érzésekkel gondolom, azok is. Mert hát egy festő beleviszi az érzéseit, gondolatait is.
Bele kell bizony, főleg ilyen témába, mint a hortobágy, meg a hortobágyi emberek, azért oda kell figyelni, hogy a szűr hogy néz ki, vagy a szürke hogy van, hogy áll annak a lába szarva, azért ezt kell. Az ember belevisz a szíve lelkét, mondhatjuk így.
Szóval akkor tanulni kell folyamatosan.
Hát én folyamatosan csináltam, festettem, és akkor így mindig így jobb lettem. Azért mondom, mert a régi képeken már látom a hibáimat, és az ember mindig korrigálja.
Érdemes megnézni a hibákat?
Érdemes, én még a kritikát is szeretem, mert az ember abból tanul. ha valaki mondja, hogy ez nem jó, az nem jó, én meghallgatom, én nem sértődök meg, én nyugodt szívvel meghallgatom, hogy ha elmondja valaki, hogy mi nem tetszik ezen a képen neki, és akkor én megmondom, hogy...
Nekem meg azt tetszik.
Így van.
Tehát nincs olyan két ember, akinek egyformán tetszen minden, ugye? Kép egyik közül sem.
Nincsen. Még olyan is van, hogy egy képből többet is kell festenem. És akkor már az a kép, csak hasonlítom az előzőhöz, ugyanaz úgy se lesz.
Lehetetlen
megcsinálni ugyanannak. Úgy lehet, hogyha az ember kinyomtatja. De ez mind kézzel készült festmény.
Igen. Nem nyúlok hozzá, mert...
Nyugodtan.
Nem, csak meg akartam tapintani.
Nyugodtan, de...
Az elég nem domború egyébként.
Hát én nem is használok úgy nagyon sok festéket, hogy kidomborodjon. Aha. Néha érezni, de nem. Úgy is szoktam festeni, hogy ráragasztom a vászat faroslemezre, vagy úgy is festek, hogy ugye kihúzom vakkeretre a vásznat.
Főképp olaj?
Ez olaj,
meg
és
tempera is.
Olaj és grafika.
Ja, grafika.
Az a grafika még ilyen vegyes technika, ceruza és festék, de főképp olajjal festek.
De mondjuk ki kell keverni rendesen a szint. Sikerül mindig, mert még az is veszélyes dolog, ám soha nincs egyforma színkeverés, vagy géppel.
Nem, hát kikeverem, igen, meg ahogy sikerül. A barna színi nem gond a kikeverés, mert az csak az árnyalatot csinálja az ember, sötétebb, világosabb. De a színesnél meg hát ugye odafigyel az ember.
Ezek a szürkék nem álltak ott modellt, ugye?
Ezek a szürkék, ezek fotóról készültek.
Hát persze, de nehezen lehet megtartani őket, meg elég nagy, veszélyes. Mika?
Pedig élőben sokkal másabb festeni, ha az ember élőben látja, mint a fotón. A fotó nem adja ki úgy az alatt részeit, mint mikor élőben látja. Sokkal jobb, de hát én csak így tudom, hogy a műteremben megfesteni.
Oda meg nem megy be a bika.
Oda meg nem megy be a bika, így van.
Bartos Csabát hallották Tana Szent Miklós határából. Következőkben Bagyura János a ragadozó madárvédelemről beszél nekünk majd. Régen találkoztunk, akkor éppen terepen voltunk, most is, bár nektek két előadás is volt, ugye, a fajvédelmi programokról.
Igen, igen, most a Bükki Nemzeti Park működési területén vagyunk, és épp itt a kihajtás ünnep van, amikor a szürke gulyákat a téli szálláshelyről kiengedik a legelőkre, és ebből az alkalomból tartottunk itt két előadást Horváth Márton kollégámmal. Az egyik a keresen súlyon védelemről egy kis összefoglaló előadás, a másik meg konkrétan a jelenlegi programunkról, hiszen az elmúlt 50 évben számos keresen súlyommal kapcsolatos programot bonyolítottunk le. Az utóbbi három az már Európai Uniós támogatással történt, és ez a negyedik is szintén.
A magyarok szívéhez, lelkéhez nőtt a keresen sólyom. Nem véletlenül választottátok ti is ezt a területet, vagy véletlenül? Mert annyira veszélyeztetett volt akkor, amikor elkezdődött a program?
A keresen sólyom az egy, a magyar tájnak egy jellegzetes ragadozó madara. Igazából már a honfoglalás körüli időszakból is említik a Kerecsent, mint Sólymot, tehát a képes krónikában is említik, hogy a magyarok utolsó honfoglalás előtti szálláshelyén már ezzel a madárral találkoztak, akkor már név szerint említik, és ezt követően pedig hát honfoglalás után is ez a madár ez gyakran szerepel a különböző költeményekbe és egyéb írott forrásokban. Hát egy nagyon ősi madárfajról beszélünk, ami hát a magyar tájhoz kötődik.
Sólymászok, azok vadásznak vele, de ti nem vadásztok, hanem véditek az élőhelyét főképpen, ugye azt kell védeni?
Igen, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület 1974-ben alakult, és hát azokkal a madárfajoknak a védelmével kezdtünk el elsősorban foglalkozni, ami a magyar tájhoz kötődik, hiszen ami itt él, azokat itt tudjuk megvédeni, függetlenül a gyakoriasságuktól, mert például a Kerecsensólyomból a Kárpát-medencében Magyarországon él a legjelentősebb populáció, de a környező országokban viszont már nincsen. Úgyhogy igazából itt lehet megvédeni, mert itt van belőle, és hát a teljes elterjedési területén csökken az állománya, hát mindenképpen indokolt volt a faj védelmével foglalkozni. Hát a Madártan Egyesület az 1970-es években a állami természetvédelemmel együttműködve kidolgozott egy fajvédelmi programot. Hát akkoriban még csak 3 nemzeti park volt, a Hortobágyi, a Kiskunsági és a Bükki Nemzeti Park, és gyakorlatilag ez egy szűk kis társaság volt, egy szűk szakmai társaság a társadalmi részről is, meg az állami részről is, de sikerült egy életképes programot kidolgoznunk, és gyakorlatilag ez a program működik 50 éve, természetesen mindig alkalmazkodva az aktuális lehetőségekhez, hiszen kezdetben a társadalmi aktivisták, ahogy a nevükben is benne van, jelentős társadalmi munkát végeztek. Később az állami természetvédelem erősödésével pont a társadalmi aktivisták kerültek természetőri állásba. Tehát változtak a lehetőségek, nagyobb források nyíltak meg, forrás lehetőségek nyíltak meg, főleg így az EU csatlakozást követően, és hát szép eredményeink vannak, mert 1970-es évek elején 15-30 párra besültük az országos állományt, napjainkban pedig hát olyan 180-200 párra.
Ez még nem olyan túl soknak hangzik, bár ugye mindegyiknek kell egy terület, ahol vadászhat ürgére vagy más kis állatokra, de még azért azon vagytok, hogy még több legyen, vagy pedig ez már önfenntartó tud lenni ez a populáció?
Valójában nekünk nincsenek olyan céljaink, hogy meghatározzuk, hogy hány párnak kell lennie. Foglalkozunk a védelmükkel, és aztán pedig a madarak eldöntik, hogy ők egy-egy élőhelyen hány pár tud költeni, tehát ők azt maguk között eldöntik. Mi nem akarjuk jelentős mértékben befolyásolni az életüket, tehát alapvetően azt mondhatnám, hogy 2 célunk van. Egyrészt szeretünk ezekkel a madarakkal foglalkozni, szeretnénk minden jobban megismerni őket, másrészt meg mivel ezek a madarak csúcsragadozók, látványos életformát élnek, tehát ha valami a környezetükben valami változás történik, akkor ezt jól jelzik maguk a madarak is, hogy csökken az állományuk, vagy nem lesznek sikeres a költéseik, stb. És ennek vannak humán vonatkozása is, ugye meg lehet említeni a 1960-as években a vándorsólyom kipusztulását Magyarország területéről. Az ornitológusok jöttek rá, hogy hogy a vándorsólyom állomány lecsökkent, hogy a tojásokból nem költek ki a fiókák, ezt a DDT alapanyagú szerek okozták, tehát alapvetően ennek van 2 iránya, hogy kedveljük a madarakat, meg védjük, meg szeretjük, foglalkozunk vele, de vannak ennek humán vonatkozása is, hiszen pont az ornitológusok kutatásai alapján szüntették be, vagy legalábbis részben az ő kutatásaik alapján szüntették be a DDT alkalmazását Magyarországon. Tehát mi nem akarjuk eldönteni, hogy hány pár költsön Magyarországon, foglalkozunk a védelmükkel, kutatásukkal, és a madarak pedig az élőhelyükhöz alkalmazkodva eldöntik, hogy mekkora területet használnak, vagy mekkora állomány alakul ki. Jelenleg ez a 180-200 páros állomány, ez úgy azt mondom, hogy a jelenlegi élőhelyeket figyelembe véve, Kárpát-medencében ez egy életképes populáció. Természetesen, hogyha javulnak a élőhelyi feltételek, akkor ez az állomány még valami valamilyen szinten emelkedhet, de azért ez egy ritka madárfaj volt, és az, hogy most olyan 200 pár körül ide becsüljük az országos állományt, az egy szép eredménynek tekinthető, hatalmas összefogással, mert ugye élőhelyről beszélünk, és az élőhelyek kapcsolatban bizony már nagyon fontos, hogy a nemzeti parkok is nagyon komoly erőfeszítéseket tettek a védett területek kezelésében.
Tulajdonképpen én annyit hallottam, hogy azért olyan területek kellenek nekik, ahol ürgék vannak, másfajta táplálékállat. Ezt hogyan lehet megvédeni? Hogy tudjuk? Hát ugye emlékszem, volt olyan, hogy repülőtérről telepítették át száj környékére az ürgéket, és ott elfogyott. Ember is kell hozzá, tehát hogy védjük azt a területet. Ti véditek, vagyis hát a Nemzeti Park.
Hát közösen, hogy említettem, ez egy nagy közös összefogással bonyolított program, tehát az elmúlt 50 évben nagyon sok szakember vett ebbe részt, és maga a tevékenység is nagyon sokrétű, amiről itt most konkrétan nem beszéltünk, de nem csak a madárral kell foglalkozni, mert akkor azt mondjuk, hogy védjük, mit védünk. Tehát alapjában véve a veszélyeztető tényezőket próbáljuk feltárni, ezeknek a veszélyeztető tényezőknek a megszüntetésére teszünk javaslatokat, illetve szervezünk programokat, felhívjuk rá a figyelmet. A másik fő csapásvonal maga az élőhely, amivel viszont már sokat nem tudunk tenni, mert ugye állami területek, vagy pedig más szinten kezelt területek, ahol javaslatokat tudunk tenni, hogy milyen gazdálkodást kellene folytatni, ami az ott élő kerecsensólymoknak, és ezáltal sok más élőlénynek kedvező, de egyébként ez pozitív irányba halad, mert napjainkban az élőhelyeknek a védelme az egy kiemelt jelentőségű tevékenység a agráriumban és a nemzeti parkok keretén belül is. Tehát hosszú távon azért valószínűleg kedvezően hat a nagy nyílt területeken élő madarakra, de ezen kívül voltak konkrét akcióink is, hiszen ahogy említetted, az űrig az az alacsony gyepek lakója, ahol nem legeltetnek, ott feljön a fű és a űrgeknek megszűnik az élettere. Helyeken most már ismételten legeltetnek, de az űrge az magától nem tud visszatelepülni, oda kell vinni. Tehát számos ilyen űrgetelepítési akciót bonyolítottunk, ami kedvezően hat az ott élő keresensolymokra, mert ez a fő táplálékuk.
Sok mindent tesztek, az biztos, csak ugye a nemzeti parkos területeken ott könnyebb, de hol a gazdálkodók vannak. Gazdálkodókkal is tudjátok tartani a kapcsolatot, mert hát az a nehezebb feladat, nem?
Hát az a nehezebb feladat, de mert ennek a programnak számos eleme van. Vannak olyan kollégáink, akik konkrétan az ilyen gazdálkodókkal működnek együtt bizonyos területeken, és az ottani hatástanulmányokat később népszerűsítik a gazdálkodók körében, és erre vannak uniós támogatások is a különböző gyepgazdálkodásra vagy mezőgazdasági tevékenységre. Nagyon fontos, hogy ezek az információk, ezek elkerüljenek más szakmai berkekbe is, hiszen ha mi tudjuk, az kevés. Nagyon fontos, hogy elvégezzük ezeket a feladatokat, ezeket a kutatásokat, és ezt követően pedig előadásokat tartunk, gazdafórumokon veszünk részt, hogy a élőhelyeken gazdálkodó, más tevékenységet művelő gazdák is tudják, hogy mi történik a területen, miben tudnak segíteni, hogy még nagyobb legyen a biodiverzitás, és még egy gazdagabb élőhelyen élhessenek a állatok, madarak, meg az ember is.
Hát köszönöm, azt hiszem, hogy még több embernek kellene ezt tudni. Mondjuk a rádión keresztül néhányan hallják itt, vagy 200-an meghallgatták az előadásodat, de ők szakemberek voltak zenében.
Igen, igen, de hát ez is egy apró lépés. Tehát az egész tevékenységünk ilyen apró lépésekből tevődik össze. Itt is több százan meghallgatták az előadást. Ők utána szétszélednek is a saját kapcsolatrendszerükön belül, azért tovább viszik ezeket a információkat, és ez nagyon fontos. Tehát rendkívül fontos, hogy a konkrét feladat elvégzése mellett tájékoztatni kell a nagy közönséget. Ugye van egy ilyen klasszikus mondás, hogy nem elég jónak lenne, annak is kell látszani. Hát nem elég, ha mi ezt tudjuk, hanem erről a nagy közönséget tájékoztatni kell. Ez a társadalmi felelősségvállalásnak az egyik fontos eleme, és ezt mi a szem előtt tartjuk, és ezt igyekezzük, mert a társadalom nagyon sokat tud segíteni ezeknek a programoknak a lebonyolításában. Az, hogy ők ezt a eszmét, ezeket a szempontokat pozitívan értékelik és képviselik.
Most mondtad, hogy 4 évig még tart ez a program, utána újabb program lesz, vagy lesz más madár?
Hát valószínűleg ugye most mi egy társadalmi szervezet vagyunk, gyakorlatilag pályázatokból élünk. Az uniós csatlakozás után olyan keretek nyíltak meg, ahová már az előző tapasztalataink és tevékenységeink alapján lehetőségünk volt pályázni. Ugye volt 3 unió által támogatott keresen súlyonvédelmi programunk, ez a negyedik. Hát ha ennek vége lesz, bízunk benne, hogy lesznek olyan kiírások, amik alapján mi ezt a munkát tovább tudjuk végezni.
Köszönöm, akkor jó munkát!
Mi is köszönjük!
Bagyura Jánost hallották a Magyar Madártani Egyesülettől a keresensólyom védelméről. Következőkben a rovarok védelméről lesz szó.
Piros Sándor vagyok, a Hunrán Ökológiai Kutatóközpont munkatárs, és a RESZPOL a Bükki Nemzeti Parkkal közösen indult Európai Uniós Horizon projektünknek a neve, ami a bepozzók élőhelyének a helyreállítása célozza.
Helyreállítani? Hogy? Mert az ember gazdálkodik, nem pedig a rovarokkal foglalkozik legtöbb esetben.
De az ember gazdálkodik, akkor a rovarok is fontos segítséget jelenthetnek neki a beporzásban, és a beporzó rovaroknak pedig nagyon fontos élőhelyet jelenthetnek a mezőgazdasági területen.
Hogyan kell kezelni ezeket a területeket? Nem levágni, amikor virágzik, nem esetleg permetezgetni. Én csak ennyit tudhatok belőle, nem? Vagy ettől többet kellene?
Több dologra érdemes figyelni, hogyha szeretnénk, hogy vadbeporzók is megmaradjanak a területeinken. Hogyha a mezőgazdasági táblák mellett vannak féltermészetes élőhelyeink, mesdjék, fasorjaink, akkor fontos, hogy ezeknek a megmaradására ügyeljünk, különösen a fasorokra. Itt próbáljunk ügyelni a virágos fajok megmaradására, vagy létesíthetünk esetleg virágos sávokat, zöld ugarokat is a területeken.
Úgy hallottam, hogyha a beporzók nem lennének, mi se lennénk talán.
Ebben van igazság, a legtöbb gabona termesztéséhez tényleg nincs szükség beporzókra, de a termesztett növényfajaink 70%-ának viszont szüksége van a rovar beporzásra, és hogyha nem szeretnénk csak rizsön és gabonán élni, akkor jól tesszük, hogyha figyelünk rájuk is.
Látok itt egy pár rovart, hát felét nem ismerem, az biztos.
Hát mi se könnyen ismerjük meg, ez nekünk is már taxonomus szakértőket kell bevonni. Ezen a standunkon szeretnénk bemutatni, hogy milyen sokféle beporzóróval él a magyar agrárterületeken. Magyarországon több mint 700 vadméfaj él csak a méhek közül, de ezen kívül a zengőlegyek, egyéb légyfajok, illetve lepkék is végeznek beporzást.
Azt gondoltuk, hogy csak a méhecskék poroznak be, a többi az csak selejt.
Nem csak a méhek poroznak be, ugye a házi méheken kívül a vadméhek is nagyon fontos beporzók lehetnek, különösen például a lucerna termesztésben nagyon fontos szerepük nekik. Ezen kívül a zengőlegyek is nagyon fontos beporzók, és egy a zengőlegfajok még a biológiai védekezésben is be tudnak segíteni azzal, hogy a levéltetveket elfogyasztják.
Ugye legtöbben félünk a rovaroktól, különösen a darazsak azok, amelyek bosszantanak, tehát még a sima méhecskétől is félnek az emberek.
Úgy gondolom, hogy ennyit egy kis zümbögés megengedhetünk mindenkinek. A legtöbb vadméfaj nem agresszív és nem csípi meg az embert. Mi elég sokat dolgozunk vadméfajokkal, és bár nagyon igyekeztünk, még egyszer sem támadtak meg minket.
Azt nevezem engem, mert támadottam, hogy szaladni kellett. Lehet, hogy én csapkodtam fölöslegesen. Ugye, hogyha úgy viselkedünk, hogy nem bántjuk őket, akkor ők sem nagyon akarnak bántani.
Igen, még a házi méheket is nyugodtan meg tudjuk közelíteni, amennyiben nem ingereljük őket, de hogyha az ember itt óvatos akar lenni, megteheti. A poszméhek csak nagyon ritkán csípik meg az embert, a különböző kicsi vadméhek, amiket sokszor fel sem ismerünk, hogy vadméhek, pedig nagyon-nagyon ritkán.
Itt hányféle méhecskét, illetve másfajta poszméhek, vagy legyet látunk?
Igen, a vadméhek közül talán a legkönnyebben felismerhetőek és legjellegzetesebbek a poszméhek, vagy dongók. Ennek is számos faja el Magyarországon, ők a legszebbek, legnagyobbak és ilyen szőrös kis dundi jószágoknak tűnnek, de itt a másik vitrínben, ha megnézzük, rengeteg magányos méhfaj találunk. Ők nem építenek kaptárat, nem családban élnek, hanem egyszerűen egy nőstény egy fészekbe rakja bele a peték, amit majd a következő évben fognak ki kell.
Ilyen lépszerűbb, mindegyik?
A magányos vadméfajok két helyre rakhatják a petéiket. Vannak a földben fészkelő méhek, ők a földbe építenek kamrákat, ahol elhelyezik a petéket. Az üregben költő méhek pedig növényi üregekben, fák üregeiben költenek, de sokszor megtaláljuk őket a házunk körül is, a különböző téglák, cserepek járataiban is.
Hogy lesz valakiből ilyen szakértő, hogy zümmögjön?
Én biológus vagyok, és az Ökológiai Kutatóközpontnál dolgozom. Az Ökológiai Kutatóközpontnál nem csak biológusok, hanem agrármérnökök, vadgazdák és egyéb élettudományokban jártas emberek is dolgoznak, úgyhogy ha valaki ezek iránt érdeklődik, vagy ilyen tanulmányokat folytat, akkor keressen minket.
Egyébként meg lehet ismerni az összes rovarfajt az országban? Vagy egy élet kell hozzá?
Én azt hiszem, hogy ez egy élet is kevés. Magyarországon jelenleg egy ember van, aki a vadméfajok határozásához fajszinten ért, a környező országokban pedig egy sem. Úgyhogy ez egy, az örvendetes változatosság azzal is jár, hogy nagyon sokáig kell tanulni ezeknek a megismerését.
A Kárpát-medence azért a rovarokban gazdagabb, mint a környék? Mondjuk a Kárpátok, illetve az Alpok?
A Kárpát-medence az több szempontból is nagyon különleges élővilággal rendelkezik. Ugye a Kárpátok zártsága miatt itt sok endemikus faj található, nem csak növény, hanem állatfaj is.
Piros Sándort, a Humán Ökológiai Kutatóközpont munkatársát hallották a beporzó rovarok fontosságáról és védelmük lehetőségeiről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett és a technikusok Tompos Péter, valamint Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!